alkotó emberek portréja.
Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Portrésorozatunk mai epizódjában Bársony László, Lisztdíjas brácsaművészt köszöntjük, aki február 5-én ünnepelte 80. születésnapját. A kiváló művész 1968-ban megnyerte a 10. nemzetközi Weiner Leó brácsaversenyt, így nem csak a hazai, hanem a nemzetközi közönség és szakma is megismerte. Évtizedek óta már ő az, aki segít és drukkol akadémista növendékeinek, így egy másik Weiner díjjal is jutalmazták a Zeneakadémián 2019-ben, amikor Weiner Leó díjjal ismerték el 50 éves tanári munkáját. A műsor zenei felvételeim vendégünk természetesen brácsázik, de nyitányként egy testvérhangszeren, a Viola d'Amore-n játszik Bársony László. Vivaldi D-moll Viola d'Amore versenyének első tételével kezdjük a műsort. Bársony László mellett a Liszt Ferenc Kamarazenekart halljuk. Portréműsorunk mai vendége Bársony László, Lisztdíjas brácsaművész. Hogyha visszaemlékszik a pályafutása elejének arra az időszakára, amikor már aktívan részt vett a zenei életben, történetesen az Állami Hangversenyzenekar brácsaszólamának vezetőjeként, egyúttal szólistaként, kamarazenészként, aztán tanárként is, Hogyan ismerte fel önmagában a lehetőségeket, hogy igen, most már ezt vállalhatom, és most már azt is elkezdhetem? Vagy az ember fiatalon egyszerűen csak így belezuhan, és ami jön, annak neki megy?
Biztos, hogy ez is igaz. Én úgy emlékszem vissza a pályám korai időszakára, hogy szeretem volna kipróbálni magamat különböző dolgokban. Voltak olyan időszakok, amikor úgy éreztem, hogy talán ezt vagy azt nem kellene, mert az nem az én asztalom. De aztán valahogy ezek összecsiszolódtak, összesímult ez a négy tevékenység. Nem volt mindig egyszerű persze összeegyeztetni, de többnyire sikerült, volt, amikor nem. Én nagyon szerettem a szóló feladatokat, mert akkor úgy éreztem, hogy abszolút szabadságom van. Idézőjelben azt teszek, amit csak akarok. Ez persze nem lehet egy kamaracsoportban megcsinálni, és ami pedig a zenekari munkámat illeti, hát 43 évig dolgoztam az Állami Hangversenyzenekarnál, később ugye a Nemzeti Filharmonikusoknál, a Jogutónnál, és igyekeztem oly módon nem is irányítani a kollégáimat, mert ez így nem lenne igaz, hanem tökéletes egyenrangú partnerként kezelni őket, és hogyha valami kívánságom volt, most majdnem azt a szót használtam, hogy utasítást adtam, azt igyekeztem egész életemben úgy tenni, hogy ne sértsek meg vele senkit. Természetesen nem vagyunk egyformák, és annak idején ott a szólamban ülők sem voltunk egyforma kvalitású muzsikusok, de megpróbáltam közös nevezőre hozni a különböző képességű kollégáimat. Én azt hiszem többnyire sikerült.
És amikor a Brácsista kiemelkedik, akkor lesz ugye vagy a kamarazene, vagy a szóló. Amikor tulajdonképpen klasszikusnak számító Brácsi, Bartók Brácsi versenyével kiállt a színpadra, azt előtte már többen játszották. De az ön esetében azért az is előfordult időről időre, hogy egy olyan darabot kapott, aminek első előadója volt. Ilyenkor nincs hova nyúlni, nincsen lemez, amit meg lehet hallgatni. Ez szabadságot ad, vagy óriási felelősséget?
Szabadságot. És az a helyzet, hogy amikor kortárs magyar műveket játszottam, tanultam meg, és ha még élt a szerző, természetesen fölvettem vele a kapcsolatot, és igyekeztem maximális kotahűséggel, meg amit a szerzővel megbeszéltünk, játszani. De amikor én kiállok a pódiumra és meghajolok, akkor nekem ez mind megszűnik, és akkor én Bársony László vagyok, és azt teszem, amit akarok. Legfeljebb van egy kockázat természetesen, hogy a kritikus azt mondja, hogy na hát ezt az embert soha többet nem akarjuk hallani. Hál' Istennek ilyen azért nem volt, persze kemény kritikát azért kaptam, de én mindennél többre tartottam azt, hogy én szabad legyek, amikor játszom a hangszeremen.
Megfordult-e a fejében, kell egyáltalán ilyenre figyelni, hogy én vagyok az első előadó?
Megmondom őszintén, ez nem nagyon sokszor jutott az eszembe. Egyszer, nem is olyan nagyon régen, amikor Ligeti György még nem készítette el a szólószonatáját, de egy tétel elkészült belőle, aminek azt a címet adta, hogy Loop. Ez egy kegyetlenül kellemetlen, nehéz tétel volt. Feleségem azt mondta utóbb, hogy ha még egyszer eljátszom, vagy vállalkozom arra, hogy eljátszom, ugyanis nagyon sok gyakorlást igényelt, akkor elválik tőlem, mert nem egy fülbemászó zenéről van szó. Nekem ki kellett találnom, én személyesen soha nem találkoztam Ligeti Györggyel, de ki kellett találnom egy-két dolgot, és végül is eljátszottam egy pár helyen, nem is csak Magyarországon. Én úgy éreztem, hogy a szándékaim azok megvalósultak, miközben természetesen maximális kotahűséggel igyekeztem dolgozni. És aztán sok év eltelt, és a fiam, aki remekül megtanulta az egész kompozíciót, sőt felvételek is készített belőle, és örömmel hallgattam ugyanazt a tételt, amit ő is nagyszerűen játsza.
És hasonlóan?
Igen, igen.
És egy korábban született darab nem ad annyi szabadságot?
De az is, de igen. Időnként komoly ellentétbe kerültem partnereimmel, sőt még a családom tagjaival is, mert a feleségem is brácsás, muzsikus, a nagyobbik fiam is az, és ő volt, amikor megkritizáltak engem keményen ezért-azért, de én akkor is azt mondtam, hogy amit vállalok, azt én eljátszom. Hát legfeljebb nem mindenkinek tetszik. Középiskolás koromban fordult velem először elő az, hogy rájöttem arra, olyan második gimnazista korom tájékán, hogy engem nem mindenki szeret. Odáig mindenki simogatta a buksi fejemet, és éreztem, hogy mindenki imád engem, és akkor egyszer csak kiderült számomra, hogy hát X nem annyira, a másik az talán nem csak, hogy nem annyira, hanem még kicsit utál is, és ezek nem, tulajdonképpen igazán nem zavartak engem, ezek erőt adtak nekem, az, hogy tudomásul vettem, hogy nem vagyunk egyformák.
Petrovics Emil második rapszódiájának részletét hallottuk Bársony László Brácsa művész előadásában, aki a zene előtt azzal fejezte be gondolatait, hogy nem vagyunk egyformák.
És ezt hogyan lehet érvényesíteni akkor, amikor az ember körül egyre több növendék gyűlik össze, és akkor viszont, ha ennyire erős egyénisége van a tanárnak, akkor hogyan lehet arra vigyázni, hogy a növendékek ne kis másolatok legyenek, hanem mindenkinek a saját egyénisége fejlődjön ki?
Ha véletlenül valamelyik tanítványom hallani fogja ezt a műsort, akkor lehet, hogy elnevetik magukat, mert én ezt többször elmondtam sok éven keresztül sokuknak, hogy rendkívüli módon utálnám, hogy amikor megkapja valamelyik tanítványom a diplomáját, akkor mint a féle kis Bársony Lászlók menjenek ki a Zeneakadémia kapuján. Ezt nagyon nem szeretném. Ezért én úgy érzem magamat időnként tanítás közben, mindig is így volt, mint egy terelő puli, hogy van egy széles csapás, amin én hagyom haladni a hallgatóimat, és ennek a széles csapásnak a fala, ami persze már az én fejemben van, ez valamilyen elasztikus, gumiszerű anyagból van, de van egy tágulási pont, aminél visszapattanok, és ott közbe kell avatkoznom. De minden körülmények között a hallgatóimnak a személyiségét és az egyéniségét szeretném építeni, és bátorítom őket ugyanarra, hogy legyenek bátrak, játsszák el azt, amit gondolnak, legfeljebb nekem nem tetszik. És az egyáltalán nem baj, ha nekem valami nem tetszik, majd közösen kialakítunk valamit. Ez nagyon gyakran van velem így, mind a mai napig is.
És ki volt az, vagy kik voltak azok, akik az ön életében, szakmai életében kialakították ezt a fajta zenei öntudatot, most félretéve azt a bizonyos gimnáziumi élményt, ami ebben segített, de kik segítették a szakmai vonalat? Magyarán, hogyan lett Brácsa művész?
Játszottam egy vonós négyesben még gimnazista koromban, ugye a konzervatóriumban, és azon a koncerten ott volt későbbi tanárom a Lukács Pál is, akkor én még hegedültem teljes gőzzel, és ő azt mondta, hogy ő úgy látja, hogy alkatilag én talán jobb lennék brácsásnak, és így történt. És akkor az utolsó tanévnek a második fél évében én már csak brácsáztam, fölvett, és aztán ő egy fokkal keményebben kérte azokat az instrukciókat számon, amit nekünk mondott, és persze nem csak nekem, hanem az velem egy időben tanulóknak, de végül is a szabadságot azt onnan szereztem, amikor elmentem azokra a koncertekre, amikor ő játszott. Igen, gyakran lapoztam az zongorista partnerének, sok éven keresztül Petri Endrének, és én láttam, hogy ő is időnként, már mint Lukács Pál, időnként felrúgja egy kicsit a saját szabályait, és a fantáziáját szabadon engedi játék közben.
De ha az ember bekerül egy zenekarba, még akkor is, hogyha szólamvezető Brácsa művészként, ami egyfajta szabadságot, ha már ezen a szabadságvonalon indultunk el, egyfajta szabadságot nyilván jelent, de mégis nagyon sok kötöttséget, hiszen hát ott van a hatalmas nagy zenekar, meg még a karmester is, aki majd biztos, hogy jobban tudja. Ez jelentett valamilyen, hogy is mondjam, önkontrollt? Vissza kellett fognia magát?
Pár évvel ezelőtt egy idős kollégám majdnem szóról-szóra ugyanezt kérdezte tőlem. A zenekari játéknak van egy varázsa, az, hogy közösen hozunk létre valamit. Előfordult olyan, hogy nagyon nem értettem egyet egy karmesterrel, legyen az nagyon nagy karmester, de a cél az az, hogy együtt dolgozzon a Brácsa szólam, meg a többi szólamok, és akkor kicsit lejjebb kellett tekernem a saját egyéniségemet. De ez nem okozott traumát, ez úgy tűnik esetleg, úgy tűnhet, hogy erőszakot kellett magamon elkövetni. Erről szó sincs.
Egy nálunk kevésbé ismert zeneszerzőtől hallgatunk most egy tételt, João Pedro de Almeida Mota, opusz 5-ös D-dur vonós négyesének második tételét, az Új Budapest vonós négyestől halljuk, Kis András és Balog Ferenc hegedűn, Botvai Károly gordonkán, és műsorunk vendége, Bársony László, mélyhegedűn játszik.
A brácsa, és ez most picit a humoros része, ugye régen nagyon sokszor ez volt, hogy hát az megy brácsásnak, akinek nem megy a hegedű, most ugye öntől hallottuk, hogy nem feltétlenül erről van szó, mert hegedűsként épp úgy megállta a helyét, csak alkatilag jó volt a brácsa hangszerre. De ezt hogyan éli meg egy brácsás abban az időszakban, amikor tényleg ez még nagyon erősen mindenkiben felmerült, aki zenével foglalkozott? Én abban reménykedem, hogy ma ez már nem annyira így van.
Én úgy éltem meg, hogy tucatjával hallgattam a brácsásokról szóló vicceket, és ez nekem borzasztóan tetszett. Én magam is gyakran elviccelődtem a brácsások olykor botladozó tevékenységében. Nem, engem nem zavart az ilyesmi soha.
Tehát akkor nincs így kamarában, hogy mondjuk a két hegedűs, jó van, mert te vagy a brácsás, te maradj csöndben.
Nem, hál' Istennek nem. Én 20 éven keresztül tagja voltam az Új Budapest Vonos Négyesnek, és merem állítani, hogy amikor a primáriusunk meghalt és megszűnt a kvartett, odáig én soha nem hallottam kvartett próbákon egy indulatos vagy hangos szót sem senkitől. Természetesen mindig mondta a véleményét az, amelyikünknek valami nem tetszett, de egy másodpercre sem sértegettük egymást. Tudunk olyan Vonos Négyesről, akik úgy turnéztak, hogy még csak nem is voltak hajlandók ugyanazzal a repülőjárattal utazni, és nem ugyanabban a szállodában laktak. Ez nekem egy kicsit azért idegen, mert azért próbálni kell, hiába nagyon nagy művészek, próbálni időként kell, nem tudom, hogy próbáltak ezek a társaságok.
Azért mégiscsak említsük meg azt is a kedves hallgatóknak, mert nem mondta, hogy nem említhetjük, hogy tulajdonképpen ezzel a beszélgetéssel születésnapot is köszöntünk. És a legnagyobb örömmel látom, hogy én pontosan így emlékszem őre, nem tudom hány évtizeddel ezelőttről, szóval olyan, mintha megállt volna az idő.
Hát köszönöm szépen. A helyzet a következő. Egy pár hónappal ezelőtt a családtagjaim unszolására, mert a jobb kezem egy kicsit remeg, elmentem egy neurológushoz, aki biztosított arról, hogy a Parkinson betegség nem így kezdődik, és erről szó sincs, ez csak egy egyszerű időskori kézremegés. De ettől eltekintve meg kell, hogy mondjam, én nagyon jól érzem magam, és előfordult párszor, hogy a feleségem kérdezte, hogyha visszaemlékszem a gyerekkoromra, azt kell, hogy mondjam, hogy én ha kinézek az ablakon, én ugyanúgy látom a fákat, ugyanúgy megnézem a madarakat, és nem érzek semmi különös különbséget. Persze a neurológus, akinél voltam, ő azt mondta, hogy ez nagyszerű, és akár 15 évet is letagadhatok, de azért a test azért az fárad, a testet nem is lehet becsapni. Hát én nem akarom becsapni a saját testemet.
Tanít a Zeneakadémián, gyönyörű ünnepséggel köszöntötték növendékei. Ennek fényében talán nem is volt olyan nagyon nehéz letenni a hangszert, mert azt mondta, hogy már nem brácsázik.
Igen, volt egy kellemetlenségem 17 évvel ezelőtt. Egy infarktus kaptam, és utána a jobb kezem sajnos nem nagyon működött. 10 percnél tovább nem tudtam húzni a vonót, és akkor egy álmatlan éjszaka után rájöttem, hogy ez így lesz. De persze egy-egy pillanatra kézbe kapok hangszert, a tanítványaim hangszerét. Egy-két taktust meg tudok még mutatni, de ez az idő, ez a 17 év, vagy 15 év mondjuk, amikor végleg leraktam, az már olyan hosszú idő a hangszerjáték szempontjából, hogy gyakorlatilag mindkét kezem tökéletesen leépült. Természetesen a kompjútert nyomogatom, meg tudok levelet írni tollal, kézzel. Otthon elég gyakran főzök, imádok mosogatni, szóval nincs semmi baj, de a hangszerjáték része teljesen leépült. Ezt emelt fővel tudomásról vettem.
Ami pedig a mai műsor zenei összeállítását illeti, azt mondta, hogy nyugodtan választhatok azt, amihez kedvem van, de azért az utolsó zenét megneveztük. Mit ajándékozna a hallgatóknak?
Ez a Dohnányi Ernőnek a híres trioszerenádjából a románc tétel, ami én azt hiszem, hogy olyan szép zene, és hát egy kicsit a brácsa és a brácsások mennybe menetele is, nem is jó szót használok, jutalomjátéka. Én azt hiszem, hogy ezzel én boldogan el tudnék búcsúzni.
Mi pedig Isten éltesse, sokáig még egyszer köszöntjük
születésnapján.
Köszönöm szépen, hogy itt volt. Thank you.
Dohnányi Ernő opusz 10-es C-dur szerenádjának második románc tételét hallottuk Kovács Dénes hegedűn, Bársony László méhegedűn, Botvai Károly gordonkán játszott. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a nemrégiben 80. születésnapját ünnepelt Bársony László Liszt-díjas brácsaművésszel beszélgettünk, akinek nagyon köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. További szép éveket és jó egészséget kívánunk neki, önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
A 2026. február 13-ai adás ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19:30.